ugye azt mondtuk, hogy ennek a sorozatnak a címe, hogy kegyelemmel és irgalmassággal megkoronázottak, és ugye volt az első rész, aki talán nem hallotta, az nem ártana, hogyha esetleg meghallgatná le az összefüggésében az egészet, de persze majd úgy idővel. Egyikét találtam ma reggel, és akkor azzal köszöntelek benneteket, a példabeszéd 4:8. Magasztalt fel azt, és felmagasztalt téged. Tisztelté tesz téged, ha hozzád öleled azt. Add a te fejednek, kedvességnek koszorúját, igen szép, ékes koronát ad néked az Úr. Ezt mondja az Úr itt is a példabeszédbe. Látjátok, sok Isten emberének volt látása erről a koronáról, volt látása arról, hogy Isten valóban fel akar minket övezni, különböző koronákat akar a fejünkre adni, igazság koronáját, Dikaioszané koronáját, amit mondtam, kegyelemnek a koronáját, irgalmasságnak a koronáját, ezt mondja, ez kedvességnek a koronáját, igen szép, ékes koronát akar az Úr a fejünkre adni. És pont emiatt, hogy ugye a címe a sorozatnak, irgalmassága, kegyelmessége koronáz meg bennünket, akkor bemelegítésképpen a 103-as Zsoltárt. Na, nyissuk ki Isten igéjét. Ágyad, lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad, én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű. Nem feddődik, mint untalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő jól tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak, fiain. Ez azzal kezdődik ez a Zsoltár, hogy Dávid beszélget a lelkével. Beszélget a bensejével. Ugye ez a szó itt a benső emberre vonatkozik. A lélek és a benső ember, az embernek a szelleme, én úgy hiszem. Beszélget. És amikor az ember a lelkéhez és a szelleméhez beszélget, akkor valószínűleg azért, mert szüksége van helyreállásra a bensejében. És én azt gondolom, ahogy Dávid is megszólította a saját lelkét, szellemét, úgy gondolom, hogy ő az Isten szíve szerinti ember, őnek is szükség volt erre. Azt gondolom, hogy a mi életünkben is szükség van arra, hogy megszólítsuk a saját lelkünket, a bensőnket, a szellemünket nagyon sok esetben. Tehát ő ezt csinálta. És a lényeg az, hogy egy hívőnek, én úgy gondolom, meg kell tudnia zabolázni az érzelmeit, az értelmét, az akaratait, amikor az akaratát, amikor elcsatangol Istentől. A lényeg, amit meg akarok itt mutatni, mert most egy kicsit az imádságról szeretnék, Isten jóságáról, itt kezdődik az imádság. Itt a belépő pont a helyes imádsághoz, amikor az ember képes letenni az érzelmeit, értelmét, saját maga gondolatait. Egy belépő, amikor sokszor vagyunk esetleg nehéz helyzetben, vagy rosszul, az imádságot úgy kell elkezdeni, hogy először felszólítod a saját lelkedet, érzelmedet, értelmedet, akaratodat, hogy álljon helyre. Hogy helyesen elkezd tudni imádkozni, gondolkodni, mert az embernek a gondolatvilága, az érzelmei csatangolnak. Tehát ő nem azért beszélt magához, mert baj volt az elméjével, hanem nagyon jól tudta, hogyan kell aktivizálni a szellemét, a lelkét. És ezt szerintem nekünk is meg kell tanulni. Ezért pont Zsuzsával beszélgetünk az alkalmány egy kicsit a megvallásról, És érdekes, hogy ebből egy picit így készültem ebből a részről. Tehát gyakoroljuk-e ezt a fajta imádságot? Szoktunk-e így imádkozni? Megmered-e szólítani a lelkedet, az érzelmedet, az akaratodat? Teszed azt, amikor rosszul vagy? Vagy csak dur bele kezdesz imádkozni? Tök mindegy, mi jön ki a szádon? Dávid ezt tette? Megalázkodott, mert ez a szó, amit itt látok, az ágyad, ez a barák szó, ami azt jelenti, hogy letérdel, térdet hajt, de áld magasztal is. Tehát tulajdonképpen a lelkét alázatba viszi, ezáltal, hogy felszólítja a lelkét, hogy áldjad én lelkem az Urat, benne van a dicséret is, és benne van a megalázkodás is, mielőtt Isten trónja elé megy. És amiért ezt tette, ez azért volt, hogy a lelke, a szelleme egybe forjon Istennel, már az imádság elején, hogy ne legyenek fölösleges hívva való utai, imádságai. Amen? Én teljes szívből hiszem ezt. Hogyha ő ezt megtette, tényleg, akkor mi megtesszük-e? Sokszor azt gondoljuk, hogy egy eltékozott tanítás már esetleg a megvallás. De én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet a nyomások alatt, a próbák alatt, a nehézségek alatt, hogy egyszerűen szólj, hangosan mondd ki, én lelkem, áldjad az Urat, én bensőm, én szellemem, kezd el áldani az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Úgy tűnik, hogy a bensőnknek szellemben kell lennie, magyarán, amire el akarjuk ütni, hogy átvegye az Isten jóságát. Tehát az érzelemvilágunk a terhek alatt egyszerűen nagyon ramagy tud lenni, és ezt tapasztaljátok. Az ő célja az volt, hogy a lelke, a szelleme olyan állapotba kerüljön, hogy érezze, lássa és tudja, hogy Isten jó. És amikor elkezdte az imát, akkor még ezt nem tudta. De amikor elkezdett ezért imádkozni, kérte a lelkét, a szellemét, hogy kerüljön összhangba, akkor ez volt a célja, hogy ne feledkezzen el Istennek a semmi jó téteményéről. Tehát amikor elkezdjük Istent dicsérni, magasztalni, akkor tulajdonképpen megalázkodik az ember lelke. És erre szükségünk van az imádságban. Tehát mit teszel akkor, amikor otthon vagy, és elborítanak a gondok, az érzelmek, fájdalmak, vagy esetleg bűnök? Ezt kell tenni, én azt gondolom. Meg kell zabolázni az érzelmeket, a gondolatvilágunkat, a csatangoló gondolatvilágunkat, és be kell egy olyan állapotba hozni, hogy elkezdje érezni és látni Isten jóságát. Amen. Ő ezt tette. Van úgy, hogy ezt megteszed, és érzed, hogy nagyon nehéz Istenhez közel kerülni. De egyszer csak, mikor megteszed, nem tudod, hogyan, hirtelen egy olyan atmoszférába kerülsz, hogy hoho, az előbb hol voltam én? Az előbb hogy lehet, hogy ilyen borzalmas állapotban voltam? Hogy lehet, hogy félelmeim voltak? Hogy lehet, hogy tele voltam hitetlen, kételkedő gondolatokkal? De hogy megalázkodik a lelkem, abban a pillanatban, hogy elkezdem felszólítani a lelkemet, hogy lelkem, áldjad az Urat, bensőm, áld az Urat, abban a pillanatban már kezdem érezni, hogy ő jó. Isten akarja, hogy lássuk azt, hogy ő jó. Az imádságunk közepette is rájöjjünk erre. És látod, azt mondja, hogy hol kezdi? Megbocsátja minden bűnödet. Tehát kezdi a bűnbocsánattal. Lesz egy képe a bűneiről. Amikor a lélek megalázkodik, akkor az ember rögtön meglátja a vétkeid bűneit Isten jelenlétében. De nem hagyja itt Dávid, hanem azt mondja, hogy meg is bocsátja minden bűnömet. Márpedig azért, mert ő jó. Tehát elkezdi innen az imáját Dávid. Isten, azt gondolom, ezt az Isten képet szeretné megmutatni nekünk, hogy el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amikor ima alkalmakra így jövünk, amikor az ember szíve telve van Isten felé hálával, akkor élvezetes lesz az ima. Ezért el kell jutnunk arra a pontra, hogy az imádságokban ott, mikor miközben imádkozol, átéld, hogy ő jó hozzád. Átéld, megtapasztalható. Higgyétek el, ez valóság, hiszen bennünk van Istennek a szelleme. Ő jó. Rögtön a lélek, a szellem kezd helyreállni. Rögtön meglátja ott a bűneid, és tudja a bűnbocsánatot. És nem áll meg itt, hanem megy tovább. Utána már rögtön látás kap arról a mennyről, az örök életről. Látja azt, hogy megváltja Isten az életét a koporsoktól, és nem áll meg itt, hanem kezdi látni, hogy kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg engem az Úr. Amen. Ez az imádságnak a lényege, a titka, hogy bekerülj abba az atmoszférába, hogy Isten jó. Jó hozzád. És ha ideig nem jutsz el, szerintem hagyd is. Mert akkor megint menjél vissza arra a pontra, ahol érzed ezt, hogy kezd följönni a szívedben az a sok jó tétemény, amit tett veled az Úr. Mert akkor egy sikeres imád lesz. Akkor egy győzelmes ima pozícióban leszel. És akkor kezded látni az ő jóságát. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Aktivizálni kell a lelkünket. És ugye ennek az üzenetnek a címe sorozatnak, hogy kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg az Úr. És nézd meg, hogy a bűnbocsánattól kezdve elmegy a megkoronázásig. Kezdi látni Istennek azt a fantasztikus jóságát. Egyből kitágul a perspektívája, hogy hogy bocsátja meg az Úr a bűnöket, hogy micsoda kegyelemben részesülhet az Isten gyermeke, a megigazult, a haszid ember. Amen. Dicsőség az Úrnak. És a 25-ös Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy oda megyek. Emlékezzél, 25-6, emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Egy olyan képe volt Dávidnak már az Ószövetségből, hogy Isten öröktől fogva való, az Istennek az irgalma, a kegyelme. Tudta nagyon jól, tudott appellálni a bűnbocsánatra, már az Ószövetségben. És hiába volt gyilkos, parázna ember, tudta, hogy hogyan kell helyreállni az imádságban. Tudta, hogy hogyan kell átvenni Istennek a jóságát, Istennek a jelenlétét. Amen. Ezt bevezetőként szerettem volna elmondani. Azért, mert én azt gondolom, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a szellemben elkezdjünk tudni mozogni. És egyre jobban azt látom, hogy akkor van az ember szellemben, amikor megtapasztalja Istennek a jóságát. Egy teljesen más dimenzió, amikor érzed, hogy jó az Úr hozzád. És úgy gondolom, hogy Isten minden hívőt el akar juttatni erre a fajta atmoszférába, amikor ezt fölfedezi az imádságban. Amen? Egyetértetek? Dicsőség az Úrnak. Én azt gondolom, hogy ezt így tette, és hiszem, hogy a mi számunkra is Istennek ez az üzenete. Na, akkor nézzük a Jeremiás 9-et. Kicsit visszatérünk az üzenethez. Mit mondtál, André? Pont ezt olvasta Andi, de jó. Halleluja. Isten szíve szerinti ember, Dávid. Halleluja. Jeremiás 9. Halleluja. Nézzük meg, hogy mi fakad Istennek a bensejéből. Jeremiás 9. 23. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével. Az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdagságával. Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmed, ez a jól ismert múlt hétről a hesed szó, kegyelmet, igazságot, misapát és igazságot cedek, gyakorlok a földön, mert ezekben telik kedvem. Azt mondja az Úr. Néha olyan bölcsek vagyunk, annyira nagy a koponyánk, hogy miközben olyan bölcsek vagyunk, elfeledkezünk az ő heszedéről. Annyira bölcsek vagyunk, de elfelejtünk helyes ítéletet gyakorolni, vagy elfelejtünk igazságot gyakorolni, vagy annyira erősek vagyunk, akkora kenet van az életünkben, miközben elfelejtjük Istennek az irgalmasságát. És azt mondja itt Jeremiás proféta, hogy az az ember értelmes és ismeri Istent, aki tudja, hogy ő heszedet gyakorol, ítéletet és igazságot gyakorol. Miért? Azt mondja, mert ezekben telik kedvem. A dicsekvés, az emberi dicsekvés akkor történik meg, higgyetek el, amikor az ember magának tulajdonítja a sikert az életébe. Ugye egy olyan dicsekvésről beszél, ami kivisz bennünket Istennek az akaratából. Az, hogy ismer engem, ez egy tapasztalati ismeret. Azt hiszem, hogy ezt múlt héten ezt megemlítettem. Egy valóságos ismeret. Tehát az ismeri Istent, aki ismeri az ő heszedjét, a heszed szeretetét, átveszi Istentől, de gyakorolja is. Ugyanakkor az ismeri Istent, aki tudja az ítélethez való jogát és az igazságát is. Azt mondja, ezt gyakorlom a földön, mert ezekben telik kedvem. Tehát idézőjelben Isten mondjuk egy nap fölkel, és azt mondja, ma heszedet gyakorlok a haszidok felé. Ma úgy döntök, hogy az igazakat meg fogom áldani. Ma úgy fogok dönteni, hogy azokat az embereket, akiknek helyes korrekcióra van szükségük, az én igazságommal szétválasztom a jót a rossztól az életükbe. Azért, mert nekem ezekben telik kedvem. Ez az én gyönyörűségem, hogy gyakoroljam a heszedet, az igazságot az emberek életében, az ítéletet. És ha megkérdezed, létezhet-e Igazi igazság ítélet nélkül nem. Istennél nem. Ahol van igazság, megjelenik az ő helyes ítélete. Amen. Nem lehet szétválasztani a kettőt. Amen. Dicsőség az Úrnak. A gond az, és amit egyre jobban gondolkodok az utóbbi időkben, amikor nem tudjuk ezt helyesen gyakorolni. Nem tudjuk helyes időben gyakorolni. Nem tudjuk, hogy mikor kell a heszeddel szolgálni, nem tudjuk, hogy mikor kell igazságban járni, mikor kell szétválasztani dolgokat. És a legnagyobb problémánk ez. De amikor azt mondja, hogy ezekben telik kedvem, és hogy én ilyen vagyok, ez azt jelenti, hogy a szívünkbe kell befogadni Istennek ezt a háromfajta természetét ahhoz, hogy ne térjünk el. Ezt élnünk kell, ez bennünk van. És amikor az ember nem kívülről teológia formájában tudja ezeket a dolgokat, hanem belül van, már beépül, ahogy mondja az ige, hogy a példabeszédben, hogy az irgalmasság és az igazság ne hagyjanak el téged, hanem írd fel azokat a szívednek a hústáblájába. Amikor az ember szívébe van, hogy Isten milyen, akkor higgyétek el, tudni fogja alkalmazni, mert a Szent Szellem megeleveníti, hogy mikor mit kell alkalmazni. Amen. Az ördög két problémát hoz. Vagy azt akarja, hogy törvénykező emberekké váljunk, vagy azt akarja, hogy manipulatív emberekké váljunk. És egyszerűen a keresztény fölborul, hogy mikor mit akar Isten, mit akar az életembe. Az biztos, hogy ezek alapok, amit ő elmond, és ezekkel akar foglalkozni. Amen. Amen. Ne felejtsetek el, múlt héten kicsit kitérek megint arra, ugye a királyszékről beszélünk, hogy mi az ő trónszéke. Azt mondtam, hogy hatalman alapszik, és igazságon alapszik az ő királyszéke. Tehát a királyszékhez megyünk vissza mindig. Azért szeretném ezt mindig megérzni, amikor én fogok legalábbis szolgálni, hogy a kegyelem üzenetében ne csúszsz el. Mert ugye, mint múlt héten mondtam, hogy Isten királyszékének az alapja az igazság, és a jogosság, és ő előtte utána kegyelem és hűség fakad fel. Tehát nem hagyhatjuk ki ezt a képét, hogy Isten hogy uralkodik, és hogy válaszza szét a jót a rossztól. Amen. És ugye felsoroltam a Jelenések könyvében, hogy a királyi szék körül vannak a dolgok. Ószövetségben láthatod azt, hogy Dánielnek is megmutatja Isten a királyi széket, a trónt. Ézsajásnak is megmutatja. Pont azért, hogy a hívőnek a szem előtt mindig ott legyen a királyi szék, és amikor a királyi székre gondolsz, vagy a mennybe, mindig lásd azt, hogy ott az igazság, ott a jogosság, és az én életemben se téveszthetem ezt el, és ott felszabadul a kegyelem, és az irgalom és a hűség a királyi széknél. Amen. Halleluja. Nézzük a Hózsás 6-ot. És fantasztikus ége, amit ma reggel olvastam. A zsidó 8-ban azt mondja, a fő dolog, tehát a leglényegesebb, azt jelenti 8-1, hogy Jézus Krisztus a királyi felségnek a jobbjára ült. Ez a fő dolog, azt mondja Pál. Ez a legfontosabb dolog, hogy ott ül fönn az Úr, a királyok királya ennél a trónszéknél. Nézzük akkor a Hózseás 6-ot. Ugye beszél arról az útról, hogy hogyan kell helyreállnunk itt, hogyha nézzétek nyugodtan, együtt is bibliázhatunk, hogy ő megelevenít minket két nap múlva, megszagad minket, megsebez. Tehát amikor megyünk az Úr jelenlétébe, és akár védkekkel megyünk, valóban át tudod érezni azt, hogy fájnak a dolgok, amiket tettél, de utána meggyógyít. Megsebesülünk, de bekötöz. Helyre teszi a fájdalmainkat, és azt mondja, hogy ismerjük el, törekedjük megismerni az Urat. Isten azt mondja, hogy a ti heszedetek, az a probléma, hogy a ti szeretetek, heszedet egyébként szeretetnek is behelyettesíted, ez már az irgalmas cselekedetben megnyilvánul jóság. A ti szeretetek az a baj, hogy olyan, hogy elmúlik, nagyon hamar. De az én szeretetem nem ilyen. A ti szeretetek olyan, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat. De én heszedet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Azért hoztam még ezt az igét még egyszer, hogy alátámasztam, hogy az ismeri Istent, aki átveszi az ő heszedjét, és tovább is tudja adni, gyakorolja a heszedet. Az ember vagy heszedet gyakorol, valóságos heszedet, vagy pedig emberi cselekedeteket fog Isten elé vinni, olyan áldozatokat, amiben nincs meg a heszed. Mert nézd meg, vagy heszed, vagy pedig áldozat és égő áldozat. És pontosan Jézus ezt az igét választja ki az új szövetségben, miközben megvádolják, hogy miért eszik a paráznákkal együtt a vámszedőkkel. Megfogja Jézus ezt az igét, és azt mondja, hogy én ilyet kívánok. Nem értitek. Én irgalmas vagyok, én jöttem a bűnösök felé, hogy őket megváltsam. És Isten ilyenfajta szeretetet, ilyen szeretet akarna az életünkbe, hogy valóban megnyilvánuljon ez a bűnösök felé, a világi emberek felé is. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Ha nem értjük az igazság mérlegét, jobbról megemlítettem múlt héten, akkor el fogunk tévedni. El fogunk tévedni. A kegyelem, nem tudjuk, hogyan kell gyakorolni helyesen a kegyelmet. Amen. Megnézem, melyik igét hozzam. Nézzük a János 1-et. Megyünk az új szövetségbe. Egyre jobban azt látom, hogy megépült emberek tudják alkalmazni. Tényleg, lelkükben meggyógyult, megépült emberek tudják alkalmazni Isten igazságát, és a heszedet is. És Isten azért mondja ezt, hogy én ilyet kívánok, mert ezek szerint létezhet ez, hogy az emberből valóban kiáradjon ez a fajta szerető jóság. Hát ő azért mondja ezt, mert ebben telik a kedvem, és ezt kívánom, mert szeretném, ha ti is ilyenek lennétek, mert az ő képmására vagyunk teremtve. János 1. A személyiségünk részévé kell válnia Isten tulajdonságainak. Amikor azt mondjuk, szoktuk mondani, hogy Isten arra vágyik, hogy olyan legyünk, mint ő, de nem mondjuk meg, hogy milyen. Én meg most elmondom, hogy ilyenekké váljunk. Ezek az alapvető tulajdonsága Istennek. János 1. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Nézzük a 12-est. Valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Amen. Mit láthatunk itt? Hogy az igének van dicsősége. Az Istennek az igének van dicsősége. És ha behelyettesíted Jézust, Jézus lakozott ugye közöttük, de az ige testé lett és lakozik mi közöttünk, mi bennünk, én hiszem, és az ige az, ami telve van kegyelemmel és igazsággal. Tehát amikor tanulmányozod az élő igét, Istennek az igéjét, mindig fel kell fedezned ezt a kétfajta természetét Istennek. Isten az igén keresztül vagy kegyelmet akar átadni neked, az ő káriszát szeretné átadni, vagy pedig igazságot gyakorol. Nem lehet szétválasztani egyébként ezt a kettőt, mert én azt gondolom, ahogy gondolkodtam ma reggel, hogy készültem ide, azt gondoltam, hogy a kegyelemben és az igazság üzenetében ötvöződik a szeretet maga. Mert ez a szeretet, ez Istennek a szeretete. Kegyelem és igazság. A probléma az, amikor mi kegyelmet akarunk, közben igazságot kellene, hogy Istennek gyakorolni az életünkbe, vagy fordítva. Vannak emberek, akik annyira vádlás, károsztatás alatt élnek, hogy ők mindig meg akarnak igazulni, mindig helyesen akarnak viselkedni, és azt mondja, gyermekem, nyugodj meg, szeretlek, meg vagy igazulva. Akarom neked adni az én heszedemet. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Isten minden kegyelmét, káriszát, jó indulatát, mert telve volt kegyelemmel és igazsággal Jézus, az ige telve van. Bármilyen igét tanulmányozol, akár az új szövetségben, telve van kegyelemmel felénk. Telve van káriszsal. Mint múlt héten mondtam, nem annyira szeretem ezt a kegyelem szót, elmondtam, hogy miért. Azért, mert engem arra emlékeztet, hogy a bűnös föl van mentve és kész. Mert Magyarországon így használják ezt a szót. És azt gondolom, hogy Károli, ezt másképp kellett velem fordítani. És azért is mondtam, hogy nagyon sok ember nem érti ezt. És azért is most is mondom, hogy nagyon régóta nem értjük a kegyelemnek üzenetét. Kivetítenéd, Lali, nekem, hogy mi az, hogy kegyelem? Esetleg, hogy még egyszer nézzük. És amikor én azt mondom, hogy nem ismerjük a kegyelemnek az üzenetét, és régóta nem ismerjük, és több száz éve nem ismerték, kivétel biztos voltak, azt mondom azért, mert én erről a kegyelemről beszélek. Nem arról, hogy Isten csak megbocsátja a bűnöket. Mindjárt Lali megmutatja. Én arra. Meg tudod mutatni azt a hént meg a heszed? Így van, mindjárt. Ez a cedek, az igazság. Hén, kegy, kedvezés, kivételes bánásmód, kivételezés, jó indulat, jóság, kegyesség. Héber Hána, Hánán igével függ össze, melynek jelentése könyörül, kedvez, megajándékoz, jó indulat. Gyökere a Hána, a lehajolni szó, így a magasabb rendű, rangú, lefelé irányuló szeretetét fejezi ki. Tehát ez az első szó, amit használ az Ószövetség a kegyelemre, és van a másik, a hesszed, amiről most beszéltünk. Cselekvő, szeretetben megnyilvánuló, irgalmas jóság. Szívesség, kegy, protekció, segítőkészség. Írgalom, szeretet, jóban, rosszban való kitartás, különleges, ki nem érdemelt bánásmód. Amen. Beszéltünk erről, hogy igen, a Szeptoganita az Eleosz szóval használja, beszéltem a kegyelem királyi székéről. Amen. Tehát én erről beszélek. Én erről a fajta kegyelemről beszélek. Nem a vallásos kegyelem képről beszélek, hanem erről. És én ezt akarom átvenni. Ezt akarom megérteni. Azt akarom, hogy az életemben ez működjön, és ezt adjam tovább. Amen. Halleluja! Ne térjünk el Isten igéjétől. Ezt jelenti a kegyelem. És mondok egy jó ötletet. Én mostanában, amikor a kegyelem szót olvasom, azt mondom, hogy karis. Azért, mert tudom, hogy ez az öröm szóból származik. És behelyettesítem. Ahol kegyelmet látok, azt mondom, hogy karis. És a karis van benne, van Isten öröme, hiszen a karás szóból származik. Ez azt is jelenti, hogy a hívőnek át kell tudnia élni örömöt az életébe. Isten úgy tervezi, hogy tudjál örülni, örvendezni, mert a kegyelem ilyen gazdag szó, öröm van benne, amen. Helyettesíts be esetleg, halleluja, dicsőség az Úrnak, halleluja. Karis, fölírtam, azt nem tudom, hogy ide fölírtam-e, ugye a görögöt. Mindegy, lehet, hogy nem írtam föl, tehát. Ott van? Jól van. Igen. Öröm, szívesség, jó indulat, jutalom, kivételezés. Halleluja. Nézzük akkor megint a Zsidó 4.16-ot. Megint szeretném most egy kicsit összefoglalni, hogy értsük azt, hogy mikor kell irgalmasságot gyakorolni, és hogy működik a helyes irgalom. Zsidó 4.16. Zsidó 4.16. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem megkísértetett mindenekben hozzánk, hasonlóan kivéve a bűnt, és ugye itt a központi egyik ige. Járuljunk azért bizodalommal, a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Itt az irgalmasság szó a görög eleosz, amit ugye mutattam, hogy a Septuaginta hogy fordítja, hogy a heszedet, erről van szó. Tehát két dolgot találhat az újjászületett keresztény az Isten királyi székénél. Kegyelmet és irgalmasságot. Hogyha esetleg a hívő vétkezik, vagy bűnbe van, de oda megy Isten trónja elé, megtérni vágyó szándékkal, őszinte bűnbánattal, akkor is kegyelmet és irgalmat kap. Pláne az, aki valóban tisztán él. Ez jár a hívőnek az életébe. Csak oda kell menni, ott kell lenni Isten trónja előtt, és el kell hinnie azt, hogy Isten megbocsátja a bűneit, megbocsátja a vétkeit. Bárki, aki hozzájárul és elismeri, hogy bűnös ember, ő azonnal irgalmasságot mutat. Az irgalom jelenik meg először, mikor az ember bűnbánatra jut. Bárki legyen az. Oda mehet hozzá, akármilyen vétekkel. A véteknek, az, ahogy mondtam a 103-as Zsoltárban, hogy olyan messze veti el a mi bűneinket, vétkeinket, napkelet napnyugattól, vagy mint az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme. Az ő túláradó kegyelme teljesen helyre tudja állítani az embereket a bűnből. És higgyétek el, nagyon sokszor láttam hosszú évek alatt, még nem mostanról beszélek, 20 évekkel ezelőtt, hogy nem azok az emberek, akik bűnben voltak, és utána megtértek, nem tudtak helyreállni. Mert nagyon sokáig hordozták ezt a bűntudatot, mert nem tudták, hogyan kell Isten elé járulni. Ott maradt bennük ez a bélyeg. De Isten nem szeretné, mert ha őszintén megtér valaki, azt mondja, eltöröltem összes bűnödet, megváltottalak, mint felleget, így törlöm el a bűnöket. Ekkora Istennek a kegyelme. Amen. Dicsőség neki. Halleluja. Héberben az irgalmat, ugye azt elmondtam, azt hiszem, ugye az anyaölt jelenti. Bensőből fakadó érzelmeket jelent. Ez kicsit egyébként, hogyha jobban tanulmányozod, meglátod, hogy a heszedtől a kicsit abban különbözik, hogy több benne az érzelem. Tehát jobban kifejezőbb. A heszed, de benne van valóban a protekció, az Istennek a kivételes bánásmódja, az irgalmasság, ez a ráhám, amiről beszéltem, ebben benne van az a fajta benső érzelem, érzelemvilág. Ahogy az anya fölemeli a kisgyermekét, ahogy törődik. Ugye, hogy amilyen könyörülő, ott is a ráhám van az atya a gyermekek, ez olyan könyörülő Isten is mi hozzánk. Tehát ez kicsit ebben hasonlít. De hogy most még jobban össze szeretném foglalni, mert én nem csak az irgalmas, a kegyelemről szeretnék beszélni ebben a sorozatban, mert megint mondtam, hogy ott két alap van, kegyelem és irgalmasság. Ezért az irgalmasságról is fontos beszélnünk, hogy ne csak a kegyelemmel foglalkozzunk. Az irgalmasság tulajdonképpen az Istennek egy olyan fajta szeretete, amiben kifejezi az ő szeretetét, könyörülő szeretetét a kiszolgáltatottság felé, a méltatlanság felé, a nyomorultak felé, a lesújtottak felé, ez az egyik része. Másrészt pedig a bűnösök felé, ami belépő az Isten királysága, vagy megbocsátja az ő bűneiket. Tulajdonképpen a bűnös ember, vagy a bűn következményeitől szenvedett ember, akinek szüksége van az irgalomra. Amen? Mert ugye múlt héten mondtam nektek, és tényleg hiszem, hogy az irgalomra a mennyben nincs szükségünk. A hesed az örökké való, ahogy olvastam, mivel a bűnnel köt össze az irgalom, ezért itt a földön szüksége van a hívőnek mindig Isten irgalmára, hogy a bűnt követel, vagy vétkezik Istennel szemben. Az irgalmasság tehát a szeretet a hívő, vagy a bűnös embernek az irányában. Értitek? Vagy pedig a bűn következményei miatti emberben. A cél, itt a nagyon fontos, a cél az, hogy megtérjen. Tehát mi nem humanizmusban hiszünk, hanem Isten képűségben. Amen. Nagyon fontos, vagy humanista lesz az ember, vagy valóban Isten képére akarja az embereket helyreállítani. Amikor Isten irgalmat gyakorol, ő ezt azért teszi, hogy magához vonza azokat az embereket. Ugye, hogy Jézus is. Tanuljátok meg tőlem, hogy heszedet gyakorlok, irgalmasságot, hogy ezek az emberek hozzám jöjjessenek, és a bűnből megtérhessenek. Amen. Nagyon-nagyon fontos tulajdonság az. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy Isten az ő irgalmasságával tulajdonképpen megpróbálja enyhíteni a bűnös embernek, a bűn következményétől szenvedett embernek a problémáit, és mindezt úgy teszi, hogy azt mutatja az embernek, hogy te Krisztusra helyeztem az összes bűneidet. Így enyhíti a bűnt, próbálja enyhíteni. A probléma az, hogy mi mégis sokszor bűnt követünk el. És Istennek ezért érvénybe kell lépnie az ő bírói, szétválasztó, ítéletet hozó természetének is. Amen? Ahogy mondja a prédikátorban, azt hiszem, hogy a dolog summája az, hogy az Istent féljed. Ez a lényeg. És Isten minden cselekedetet, akár titkos, akár jó, akár gonosz, felszínre hoz. De ezt mindig azért teszi, mint mondtam, mi a két pillér, kegyelem és igazság. Az igében mit látsz? Kegyelmet és igazságot. Ő mindig azért hoz fel vétkeket, vagy azért választ szét bennünket, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és megváltozunk, és megtérjünk. Amen? Tehát ez is szeretet Istentől. Valaki adni egy kis pohárvizet nekem? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na most az irgalmas Isten és az ítéletet hozó Isten egy. Amen? Egy. Ugyanez az Isten, aki ítéletet és irgalmasságot is gyakorol. Nekünk is gyakorolni kell az irgalmasságot, de olyan módon, ahogy Isten teszi. Amen? Olyan módon, ahogy Isten teszi. Volt egy érdekes történetem ma. Ugye készültem erre az alkalomra, és ugye hát tudom nagyon jól, most már ugye hetek óta, hogy az irgalmassága az elveszettek, vagy a lesújtottak, a nyomorultak felé akarja Isten, hogy a bűnösök felé is, meg a nyomorultak, kiszolgáltatottak felé is ki tudjam fejezni a szeretetemet. És elkezdtem olvasni a irgalmas szamaritánust. Nézzük egy picit a Lukács 18 történetét. Isten irgalmára, a heszedjére van szükségünk, hogy meginduljunk a bűnösök felé, és hogy meginduljunk a kiszolgáltatottak felé. Kérd ezt! Uram, akarom ismerni a heszeded a bűnösök felé, hogy tudjak evangélizálni. Akarom ismerni a heszededet, hogy te milyen szeretettel vagy feléjük. Lukács, mennyit mondtam? Lukács 18. Ez az irgalmas szamaritánus? Nem erre gondoltam. Nem itt van. 15 talán nem. Nem az a tékozló fiú. Lukács 10, bocsánat. Majd csak annyi igét nézek mostanában, hogy a törvénytudó oda megy kísérteni Jézust, az okos törvénytudó, hogy hogyan kell az örök életet megszerezni. Jézus megmondja neki, szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és akkor azt mondja Jézus, jó feleltél, hát akkor cselekedd meg. Tehát látod, annyira érdekes, hogy spontán mondja az ember, akár még törvénykezésből is vágjuk az igéket, csípőből, Zsuzsával pont erről beszéltünk az alkalom elején. Igen, ezt mondja Isten igéje, de amikor alkalmazni kell, akkor hol vagyunk? Hogy lehet, hogy nem tudjuk alkalmazni? Hát úgy, hogy nincs a szívünk hústáblájára fölírva Isten igéje. És akkor azt mondja, de ki az én felebarátom? És elkezdi mondani Jézus neki egy történetet. Volt egy ember, Jeruzsálemből Jerikóba ment, és ugye rablók kezébe esett, stb. Ismeritek a történetet. Na most Jézus erre a kérdésére Jézus egy példázatot mond. És már ebben benne van az isteni tulajdonsága, hogy tanít bennünket. Nem mindig úgy tanít, hogy kerekperec így beszól, hanem mond egy történetet, hogy abból tanítson bennünket, mert tanítani szeretne bennünket Isten. És utána, ha észreveszed, végigmegy az egész történet, azt veszed észre, hogy a szamaritánus az, aki odaér, könyörületességre indul, ugye itt is ez a szó van, ez a bizonyos fajta eleosz, és megkönyörül a kiszolgáltatott, a méltatlan, a nyomorult ember felé. És azt mondja, hogy te is menjél el, és így cselekedjél. Na most ezt az igét néztem már pár napja, és ma reggel is ezt néztem, és utána jól néztem az időt, nekem gyorsan el kell szaladni, mert még el kell mennem a DM-be, és fú, mennyi programom van, mennyi mindenre dicséretre is készülnöm kéne, a torkom is fáj, rohannom kéne, és kiszaladtam, hogy akkor lemegyek a DM-be. És elkezdtem a DM felé menni, és akkor 5 perces sétálok, és az ember ott fekszik az úton. Abban a pillanatban, hogy otthon tanulmányoztam ezt az igét, ezt azért hoztam el nektek ide, mert ott a Szentlélek betöltött engem attól, hogy Isten próbára tesz minket rögtön. Amikor igen, és megértettem rögtön, ott volt az ember, és figyeljetek azt a képet, hogy nekem rohannom kell, és ott az ember. Vissza kell érnem, készülnöm kell az alkalom, és ott fekszik az ember a földön. És oda mentem hozzá, mert tudtam, hogy Isten tanít engem. Nem érdekel, hogy most te hova rohansz. Kaptál tőlem egy igét, és vajon te most mit fogsz csinálni ezzel az igével? És oda mentem a férfihez, ott pont odaért egy nő, és kiderült, hogy nem volt részeg, hanem epilepsziás volt az ember. És ott voltam nála, és miközben ott térdeltem, szerencsétlen fogta a kezemet, és hálákat adott, hogy nem hagyom egyedül, mert ugye meggyógyítani nem tudom, de csak ott feküdtem, mert ott fogtam, és 20-25 percig ott vártam, míg a mentő ki nem jött. Most itt nem az a lényeg, hogy én most annyira irgalmas szamaritános vagyok, mert mondom még az első pillanat az, hogy rohannom kell. Te, hogy rohannom? Hát ott az ember, hát most kapod az igét te. Nem normális. Most mondja az Úr, hogy gyakoroljál irgalmasságot. Fél órája, 20 perce nézed ezt az igét. Azt szeretném ezzel mondani, hogy elérkezik az az idő, és már múlt héten is mondtam, amikor Isten szólja az igéket, szólja a rémákat, és most már, drága testvéreim, nem lehetünk, nem mehetünk el az ige mellett, amit prédikálunk itt, hétről hétre. Itt az idő, hogy úgy, amikor hallgatott a prédikációt, hidd el, hogy Isten szól, és tanítani akar, aztán teszt alá visz. És nagyon sok ember életébe elvesznek a rémák, elvesznek az üzenetek. Mert Isten azt mondja, hogy gyermekem, azt akarom, hogy a szíved hústáblájába menjen be az irgalmasság, ne az elméd, de igen, ezt kell cselekedni, de amikor ott van a gyakorlásnak, de mi jön ki belőled? Isten ezt mutatta meg nekem. És megdöbbentem ezen a gyorsaságon, és elkezdtem félni az Urat, mert érzem, hogy napok óta, hogy tényleg vezet az igébe, és konkrétan szól a szellememhez. És rögtön ott imádkoztam az emberért is azért, hogy Uram, hagy áradjon rajtam keresztül ez az irgalom. Hagy áradjon ez a fajta kiszolgáltatott emberek felé olyan módon, ahogy te szeretnéd. Ez az irgalmas jóság. Az irgalmasság lényeges feltétel a királyságnak. A királysági ember irgalmas. Legyetek irgalmasok, mint amilyen én is vagyok. Ezt mondja Jézus, amen. Legyetek olyan irgalmasok, mint a ti atyátok. Ez bensőből fakad, ahogy mondtam a Jeremiásségében, ebben telik kedvem. Kedvednek kell lenni az irgalmasságra. Kedvednek kell lenni arra, hogy a bűnösöket megvásd, vagyis hogy segíts a megváltásban, oda menjél az utcán. Nem lehet az, hogy passzívan vagyunk a világi emberek felé. Nem létezhet az, hogy 20 éves kereszténység után nem indulunk meg a mellettünk lévő embereknek az állapota felé, a bűnös emberek felé. Gyakoroljunk hesszedet. Isten ezt szeretné az aratás gyülekezetének az életére, hogy nyüljünk ki, aki magunk is kényelmi zónájába, és kezdjük kérni Istentől, Uram, indítsd meg a szívemet a bűnös emberek felé. Ami még példa, amit még ezt elfelejtettem mondani, hogy ugye ez a szamaritános sztoriba, ugye nézegettem, azt mutatja Jézus ennek a törvénytudó embernek, ugye, hogy utálták, gyűlölték a szamaritánusokat. Azt mondja, hogy még az ellenség felé is képesnek kell lenned irgalmat gyakorolni. Kiszolgáltatottak felé, nyomorultak, lesújtottak felé, a bűnös emberek felé is. Az ellenség felé is. Amikor Isten indít. Mint mondtam, nem humanizmusból megy ez, hanem valódi isteni indítatásról, mert az egész világot a keblemre ölelhetném. Nem tudom megtenni, és nem is olyan széles a vállam, és nem is bírnám elviselni. De Isten fog embereket adni körülötted, aki felé szeretné, hogy megnyíljon a szíved. És én teljes szívből hiszem azt, hogy amikor elindul a szívünkbe ez az irgalom a bűnösök felé, akkor ez a terem telve lesz emberekkel, mert mindenki tudni fog hozni egy vagy két embert. Amikor nem azt érzed, hogy közömbösek a kollégáid, az osztálytársaid, hanem azt érzed, hogy nem, Isten az ő irgalmával föl akarja őt emelni, és meg akarja téríteni. Mikás 6. Nem is kell odalapozni, és csak felolvasom. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedj, szeresd irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Tehát itt van ez a kegyelem és az igazságosság, és tulajdonképpen azt kell megértenünk, hogy amikor Isten kegyelmet gyakorol, akkor igazságos is. Amikor Isten igazságot gyakorol, akkor kegyelmes is. Ez az ő természete, tulajdonsága. És a Szentlélek aktivizálja számodra, hogy mikor, hogy viszonyulj bizonyos emberekhez. Viszont teljesen egyértelmű az igében, ahogy a kegyelem király székéhez jössz, ugye múlt héten mondtam, hogy irgalmasságot nyerünk, ami ott egy azonnali szót jelent, és kegyelmet találunk. Tehát ehhez kell az embernek az a fajta, hogy is mondjam, olyan szíve, hogy oda akar menni, és meg akarja kérni Istent, hogy bocsássa meg a bűneit. Ahogy mondja is a publikánusnál az imád, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Tehát az irgalmasságot megkapjuk, Isten gyakorol irgalmat, amikor kiszolgáltatottak vagyunk, amikor szegények vagyunk, amikor nyomorultak vagyunk. Irgalmat gyakorol a bűnösök felé, akik oda mennek és megtérnek. És utána kegyelmet találunk. És ugye nagyon sokat beszéltem múlt héten, hogy próbáltam, így talán most jobban megértitek, hogy hogyan választódik el az irgalom a kegyelemtől. És a kegyelemnek egy olyan szerepe van a hívő embernek az életében, hogy továbbépíti, felépíti. A kegyelmet Isten továbbépíti az életünkbe. Amen. Még egy szót szeretnék, egy nagyon fontos szót szeretnék megemlíteni, és talán Lalival egyszer erről beszéltünk. Lehetséges, hogy fogunk majd az isteni gyógyulásról is beszélni. Tehát volt ez az eleosz szó, ez a fajta könyörületirgalom. És még egy szót ír az új szövetség az irgalmasságról, és azt Jézusra vonatkoztatja. Ez a szó, a splagnizomai szó, azt jelenti, nem tudom, hogy ez föl van-e írva, talán nincs, nem vagyok, akkor felolvasom. Megkönyörül, részvétet érez, megszán, összefacsarodik a szíve, belső részek zsigerek, anya még, mi meglepő, tehát nyilvánvalóan rokon értelmű a Héber Rahámmal. Tehát ugye azt mondtam, hogy bensőből fakadó érzések. És ezt a szót az új szövetség csak Jézusra alkalmazza. Tehát ahol azt látod az igébe, hogy Jézus irgalmasságot gyakorol, ott ez a splagnizomai szó van. Kettőt felolvasok. Jó, Máté 9.36, csak hogy lássátok. Nekem a célom nem az, hogy én elmondjam a mondókámat, hanem elkezdjünk gondolkodni. A Máté 9.36, 35-től Jézus körül járja a falvakat, városokat, zsinagógákat, hirdeti az Isten országának evangéliumát, gyógyít mindenféle betegséget, erőtlenséget. Mikor pedig látta a sokaságot, splagnizomai, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, szétszólva, mint a pásztor nélkül való juhok. Ez Jézus. Lapozz egy kicsit a Máté 14-be. Máté 14-14. És szerintem írjátok föl, és imádkozzatok ezekért az igékért. Máté 14-14. Megvendégel Jézus 5000 embert. És mikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan egy puszta helyre, a sokaság pedig halva, gyalog, követi őt a városból. És kimenvé Jézus látta nagy sokaságot, és megszáná őket, megjön a splagnizomai, és azoknak a betegeit meggyógyította. Van a vak történetem, nem akarom ezt elmondani most már az egészet értesen, de amikor a vak meggyógyul, akkor is azt mondja, hogy látta Jézus őt, és megszáná, és meggyógyítá őket. Vagy van egy másik ige, ahol az özvegyasszonynak a fiát föltámasztja, azt mondja, hogy meglátta őt Jézus, ne sírj, és megkönnyörült rajta. És még egy ige van még, amit majd mindjárt fogok róla beszélni, de amit most csak gyorsan, előjárban meg akarok mondani, ezt tegnapon beszélgettünk testvérekkel, és elmondtam nekik, hogy megdöbbentem, ahol ez az isteni irgalom van, ahol Jézus irgalmáról van szó, ez mindig gyógyulás követte, és csodatevés. És akkor közösen megbeszéltük, én azt mondtam, hogy tehát, amikor arra jöttem rá, hogy az én életemben, amikor próbálom ezt az irgalmat gyakorolni, akkor ez csak psziché. Mert amikor Jézusból ez az isteni irgalom kiárat, az összes helyen, higgyetek el, az összes helyen, vagy természet fölötti módon megetette őket, vagy meggyógyította őket. Csodát tett az isteni irgalomból. Nem pszichéből csinálta, hanem a szellemét betöltötte ez a fajta isteni bensőből fakadó érzelem. De miért? Mert egy volt az atyával. Teljesen egybefort a szíve, szelleme, egy volt az atyával. Amikor ő szolgált a földön, mintha az atya szolgált volna. Olyan irgalom volt benne, ment és meggyógyította az embereket. És most nézzük a Lukás 15-öt. Itt is arról van szó, hogy milyen az atya. Ez a tékozló fiúnak a története. Csak a 17-es versetről olvasnám föl. Aki nem ismeri, esetleg az nyugodtan olvassa el otthon. Halleluja! Mikor aztán magába szállt a fiú, a 17-es vers, azt mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Kezd jobb lenni a hangom. Én nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. A fiú tette meg az első lépést, és ahogy ezt olvasod a 17-től, csak gondolkozz rajta, csak nézd az igét a szemeiddel. Ebben a fiúban hitem szerint lejátszódott az egész közeli jövője. Én úgy hiszem, ezt tegnap olvastam, és én úgy hiszem, hogy ez a fiú látta magát hazatérve előtte. Látta magát hazatérve. Látta magát megalázkodva. Látta magát megtérve. Mert ezt mondta magában. Ezt és ezt fogom csinálni. Ő elképzelte. Lejátszódott benne már a szívében, a szellemében a megtérés. És ezért meg tudta tenni. Tehát vannak gondolatok, isteni képek, amiket nem kell elhessegetni, és ez a megtérésnek a gondolata. Ő először eljátszotta, volt egy képe erről, hogy mit kell tennie. Volt, képes volt szembenézni azzal az állapottal, hogy neki meg kell alászkodnia. Pedig biztos, hogy nehéz volt. De megtette. És utána azt olvastad ott az igébe, a 15-be, hogy az atya már várta. Azt is mondta, fölkelek, el fogok menni, oda fogok hozzá menni, és azt mondom, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened is. Tudta az Isten, most ugye itt ebben a képben most úgy mondom, hogy az Isten ellen is vétkeztem, fölismeri az ember, a hívő, mind a kettőt fölismeri, hogyha Isten ellen vétkezik, az a legfontosabb, hogy először azt ismerjük föl, de azon keresztül föl kell ismernünk azt, hogyha testvérek ellen vétkezünk. Megérezte ezt, és utána oda ment az apjához, ő már várta, látod? Nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béresed közül egy. Halleluja. Az apa várta. Nem az apa ment elé, irgalomból, ha az apa várta. Magyarán imádkozik, érte. Keresi őt, várja szívében, szellemében, és megjelenik a fiú a bűnbánattal. És itt egy pontot szeretnék elmondani, amit még annyira nem hallottam. Ezen gondolkodtam, hogy ez a fiú itt nem a jogait kezdi érvényesíteni. Én vagyok az atyának, az apámnak a fia. Nem a jogomat érvényesítem. Nem a jussomat kérem. Azért, mert mikor az ember bűnbánat alatt van, igazi bűnbánat alatt van, akkor megalázkodik. És akkor azt mondja, hagyd legyek olyan, mint a te béresed. Azért, mert a szíve megalázkodik. A bűnbánat meglátszik egy emberen. Amikor Isten irgalma eléri, mert az atya meg ugye szeretettel fogadta, ez a kettő összetalálkozik. Jön a bűnös megtérni, és abban a pillanatban az atyának a karja kinyílik. Gyere, fiam! Magamhoz ölellek. És utána nézd meg, hogy mit csinál Isten. Megesett rajta a szíva, ez a szplagnizomáj szó, odafutott, nyakába esik, megcsókolá őt. És a fiú mondja, atyám, vétkeztem az ég ellen, te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak neveztessem. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, előhozta a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, kezdének azért vigadni. Amen. A fiú nem a jogait akarja érvényesíteni, de az atya azt mondja, nem, megbocsátok azonnal, hozzátok ki a legszebb ruhát. Tehát a hívőnek a viszonyulása, a megalázkodás, de Isten azt mondja, nem, te méltó vagy. Abban a pillanatban, hogy megbocsátom a bűneidet, te méltó vagy. És onnantól kezdve nem mondhatod, hogy nem vagy méltó. Mert Isten királyságában, abban a pillanatban, hogy bűnbocsánatot kapsz, te méltó vagy. Méltó vagy Isten országára. A legszebb ruhát hozta ki. Sőt, azt mondja, hogy vígadjunk. Tehát buli legyen, öröm legyen. Isten azt szeretné, hogyha örvendeznénk a megtérések alatt. Örvendeznénk, amikor valóban megtérünk a bűneinkből, a vétkeinkből. Isten levágja a hízott tulkot, úgy örül egy bűnös embernek a megtérésének. A legszebb ruhát hozza ki számára. Amen. És tudjátok, ezen is gondolkodtam, hogy viszont sok hívő annyira megmarad a bűneinek a megbocsánata után is abban az állapotban, hogy úgy gondolkodik, mintha béres lenne. És Isten azt szeretné, hogy a megváltás kegyelme által megérthetnénk, hogy fiak vagyunk. És hogyha Isten a mi gondolataink alapján bánna belünk, tulajdonképpen a legtöbben csak béresek lennénk. Olyan szinten vagyunk sajnos, hogy nem tudjuk átvenni az ő atyasságát. És inkább azt mondjuk annak ellenére, hogy nem élünk bűnben, Uram, nem vagyok méltó. De Isten azt mondja, méltó vagy. Dolgozni kell ezen. Testvéreim, ha az életedben ilyenek vannak, én nem azért mondom, hogy ezt meghallgassunk egy prédikációt, hanem dolgozz ezen. A bűntudat van a szívedbe. Annak ellenére, hogy megtértél. Bűntudat kárhoztatás alatt vagy, ki kell vetni, mert Isten le akarja vágni a hízott tulkot. Mert kegyelembe fogadott vagy. Örülj, kegyelembe fogadott, mondja Máriának az angyal. Miért vagy kegyelembe fogadott? Mert benned van a Krisztus. Mert a méhébe benne volt a Krisztus Máriának. Ezért rögtön mondja neki az angyal. Örülj, kegyelembe fogadott, mert benned van a Krisztus. Isten, ugye ők jelképezi, a koldusból királyfit csinált a bűnbánat hatására. Idáig jutunk el Istennél. Idáig föl akar minket emelni. A bűnből, a mocsokból, a bűnbánat által föl akar emelni királyi posztra. Ahogy mondtam, koronát akar a fejünkre adni. És mégse tesszük meg sokszor, mert félünk az atyától. És mégsem merünk oda menni a kegyelem király székéhez, mert azt gondoljuk, hogy agyoncsap. Pedig nem. Csak azt várja, közeledj. Közeledj hozzám. Önts ki a szívedet. Mondd el a fájdalmaidat. Én meggyógyítalak, helyreállítalak. És megtérítelek. És utána helyreállsz. A nehézségeink alatt, valakire imádkoztam tegnap, és az az ige jött föl, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amikor olyan nehéz helyzetben vagy, most ez azért mondom, mert úgy érzem itt most, hogyha nehéz helyzetben vagy, sose arra kell nézned, hogy a te erőd mekkora, hanem arra, hogy az ő ereje, az ő ható ereje mekkora. 2 Korintusban van ez? Nagyon fontos, hogy amikor akár spontán kapsz igéket, azt hiszed, hogy hát ez véletlen jut eszembe, én nem vagyok ilyen. Amikor kapok imádság alatt igéket, vagy bármit, én rögtön odafordulok, mert én hiszem, hogy Isten szól hozzám. A 2 Korintus 12-ben van, ugye ez? Igen. Le is írtam. Azt mondja nékem, Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék én bennem. Hát egy titok a természet feletti megnyilvánulására az, hogy abba hagyja a hívő a saját maga a küszködéseit, cselekedeteit, különben nem tud fölfakadni, fölszabadulni Istennek a ható ereje, a dünamisza. Hát azt mondja, még egyszer nézzétek, felolvasom egyébként a csiát. Ugye párról van szó, ezért, hogy fel ne fuvalkodjam, tüskét kaptam a húsomba, a sátán angyalát, hogy ököllel verjen engem, hogy fel ne fuvalkodjam, és akkor mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én hatalmamat erőtlenség teszi bevégzetté, úgy mondja csia. Nagy örömmel dicsekszem hát erőtlenségeimmel, hogy a felkent hatalmas sátorozhassék rajtam. Tehát önmagában Pál, ő átérezte, nem azt érezte, hogy ő nagy, hanem belül ő azt érezte, hogy ő semmi. Isten kegyelme nélkül, és megértette, hogy amikor belül gyenge, akkor ő nem tud cselekedni semmit, és akkor Isten hatóereje föl tud szabadulni, a dünamisz. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy azért nem szabadul föl ez az isteni erő, mert megpróbálunk a saját magunk cselekedetei által dolgokat végrehajtani. És nem bízunk Istenben, hogy ez a karissa, ugye megint a kegyelme, ne a kegyelmet szót mondom, a karissz föl akar szabadulni az életünkben. Amen. Mondom akkor a Vidát is, jó? Vida azt mondja, hogy ugye is azt mondja, hogy a leleplezések rendkívülisége elbizakodottá ne tegyen. Tehát ezek nagyon érdekes, mert hallottam hívőket azt mondani, hogy ők azért van ilyen nagy nyomás az életében, mert neki is ilyen tüske adatott a testébe. De csak könyörgöm, az a probléma, hogy ez pára vonatkozott, és azt mondja, hogy olyan hiperbólé, csúcs, mérhetetlen kijelentéseket kapott, a kijelentések rendkívülisége miatt adatott a testébe egy szálka. És könyörgöm, hát testvérem, hát nem is voltál mennybe, nincs is természetfeletti megjelenés, hát miért gondolod, hogy kimondottan a sátán angyala téged jön és öklöz és pofoz? Ez csak kitérő volt, de néha olyan hülyeséget beszélünk. Nem azt mondom, hogy nem lehetnek nyomások a hívő életében, de itt arról van szó, hogy speciálisan a sátán angyal elkezdte gyötörni. Ököllel verte, ököllel ütötte Pált. És egyébként, na mindegy, én szerintem ez biztos, hogy nem betegség, én úgy gondolom, mindenkinek legyen hite szerint, én is rengeteget foglalkoztam régen, ez a tövis, ez a szilánk szó, amikor belemegy a kezedbe egy szilánk vagy egy tövis, akkor arról van szó, hogy ez csak kellemetlenséget okoz, zaklat, és a Bibliában mindig össze kell kötni az Ószövetséggel, a tövis mindig Isten népének az ellensége volt. Mindig. És ezek zaklatnak. Tehát Pál szolgálatát akadályozták folyamatosan. Na mindegy, és ő erről beszél. De a lényeg, amit meg akartam itt mutatni, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát tulajdonképpen el kell jutnunk oda is, amikor azt tudod mondani, hogy az én erőm semmi. És nem akarom az én erőfeszítésemet, nem akarom az én küszködésemet, hogy XY-on megváltozzék, hogy ez megtérjen. Ki akarom engedni az én gürimet, hogy majd én megváltoztatom azt a testvért. Majd én ezt és ezt a dolgot helyre teszem. Uram, a te dünamiszod, káriszod, jöjjön! Szabaduljon fel ennek az embernek az életébe. Uram, én felszabadítom ezt, és abba hagyom a saját magam dolgait, cselekedeteit. Mert azt szeretném, hogy a te hatóerőd működjön. Mert akkor tudom, hogy nem magamnak tulajdonítom a dicsőséget. Vida úgy mondja, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én hatóerőm gyöngességben visz végcélba. Ezért a legnagyobb élvezettel, tehát inkább dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje sátorozzon rajtam. Amen. Tehát mit mutat az, hogyha letesszük a saját magunk egóját, küszködéseit? Az, hogy föl fog szabadulni a karisz. Föl fog szabadulni, amikor nem gyötröd magad dolgok miatt, hanem bízol Istenben. Egy picikét meg a kegyelemről szeretnék ma beszélni. Efézus 1:6-hoz menjünk. Volt az irgalmasság, remélem összeáll most már a kép. Ugye az Efézus 1:6-ban volt egy ilyen sorozatunk, és olyan sokat beszéltem a felültetésről. Az Efézus 1:6-ot is akkor felolvastam, hogy Isten megteremtett bennünket kegyelme dicsőségének a magasztalására. Na most, hogyan tudnánk magasztalni az ő kegyelmét, ha nem ismerjük a kegyelmét, a kariszát? Hogy tudsz valamit magasztalni? Papagáj módjára tudod? Uram, magasztalom a te kariszodat? Nem. Hogyan tudjuk magasztalni az ő kegyelmét, kariszát? Csak úgy, hogyha ismerjük. De úgy Isten igazából, tehát nem fogalmakban, hanem átélve, úgyhogy megtapasztalva az életemben. Én azt gondolom, hogy ez a kulcs. Akkor ismerem ezt, ha átélem és megtapasztalom. És igen, ezt is mondtam múlt héten, hogy vallásos állapotunkban sokszor csak erre jutunk el, hogy tényleg megbocsátja Isten a bűnünket. De ez a magyarság, amiben élünk, és ti is tapasztaljátok, a kommunizmusnak a hatása, amiben benne vagyunk, egyszerűen olyan erősségeket kellene megtörni a generációs vonalon az életünkbe, hogyha vagy látjuk el sokszor, vagy tényleg nem látjuk, de vagy úgy, hogy látjuk, és mégse teszünk érte, hogy megtapasztaljuk Istennek a karisszát. De Isten azt szeretné, hogyha ez tényleg felszabadulna az életünkbe, mert a kegyelem Istenben, ahogy itt látod az Efézus 2:7-ben, megmutatja a következendő időben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát. Hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Isten bebizonyítani akarja. A következendő időben ez a folyamat, ugye ezt felolvastam múlt héten, hogy először megbocsátja irgalomból a mi bűnünket, feltámaszt, együtt ültet a mennyekben a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát, hozzánk való jóságából. Tehát Isten a jövőben folyamatosan mindig meg akarja mutatni az ő karisszát az ő gyermekei számára. Amen. Nézd meg itt, azt mondja, hogy a kegyelem gazdag. Azt mondja a Róma levélbe Pál, hogy megvetted az ő, hogy mondja, jóságának, hosszú tűrésének, gazdagságát, elnézésének. Gazdag Isten a hosszú tűrésben. Gazdag Isten a bűnöknek az elnézésében. Meg azt is mondja egy helyen, hogy milyen kinyomozhatatlan az ő bölcsessége, az ő gazdagsága. Róma 15-ben van. Nem, Róma 11-ben. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Isten gazdag Isten. És a kegyelme is gazdag, a karissza is gazdag az életünkben, a hívőknek az életében. A János 1-ben, nem fejeztem be ott, de kicsit visszatérek, picit gyertek vissza ide a János 1-be. Utána majd megint az Efézusnál hagyhatjátok. Ugye az ige telve van dicsőséggel, és telve van kegyelemmel és igazsággal. És a János 1-ben azt olvasod, ott alatta, azt hiszem a 14-től megint felolvasom. Az ige testélet lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adott, a kegyelem pedig az igazság Jézus Krisztus által lett. Amit akarok mutatni, hogy az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet, kegyelemért. Tehát arról van szó, hogy Isten annyira gazdag a kegyelemben, hogy meg akarja sokszorosítani az ő kegyelmét. Ez megdöbbentem ezen az igén, ahogy észre. Én nem is vettem, én soha nem láttam ezt az igét. Látjátok, azért, mert amikor az ember szeme nem nyílik meg dolgokra, észre se vettem, és fogtam a fejemet. Kegyelmet kegyelemért. Ez azt jelenti, mivel kegyelmet kaptunk, ezért még több kegyelem akar Isten az életünkbe. Értitek? És akkor néztem a Vida fordítást. Azt mondja, hogy mert az ő teljességéből kaptunk mégpedig kegyelmet kegyelemre. Ő is azt mondja. A Csia meg azt mondja, mert mi mindannyian abból kaptunk, akivel ő volt tele, kegyelmet kegyelem fejében. És egyszerűen éreztem, hogy az embernek a szelleme izzik. Isten növelni akarja a kegyelmet az életünkbe, a karisszát. Kegyelmet kell, hogy kapjunk először, hogy a kegyelem növekedjen és erővé váljon az életünkbe. El kell fogadnunk a kariszt. És amikor elfogadod Istennek a kariszát az életedbe, át tudod venni, átéled, hogy jó hozzád, akkor utána még többet kapsz. De az alap kariszokat, karisz ajándékait Istennek át kell venni. Az ő jóságát. Át kell élned, addig imádkozz, amíg nem éled át az ő jóságát az életedbe. A legfantasztikusabb dolog, nagyon jól tudjátok, hogy a bűnbocsánat. De ebből jön minden. A bűnbocsánatnak az öröme. A bűnbocsánatnak az áldása. Amen. És utána mondja, hogy Krisztus által jött a kegyelem, Mózes által a törvény. És melyik nagyobb? Most melyik a nagyobb? A kegyelem. A kegyelem nagyobb. A karisz a hívőkön. Döbbenet. Sokszorozni akarja Isten. És ezt meg, hú, ezt, figyeljetek ezt az égét. Kolossa, gyertek oda. Kettő Korintus 4. 4:15. Hát ezt, figyeljetek ezt az igét. Mivel, hogy bennünk is a hitnek, mi bennünk ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. És most figyelj, mert minden ti érettetek van. Minden ti érettetek van. Értem. Ha kell, személyesen azt mondom. Értem van minden. Értem, és figyelj, minden ti életetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Értitek ezt az igét? Nézzétek meg még egyszer. Olvassuk fel együtt, jó? Hangosan együtt. A 15-ös verset együtt. Mert minden ti értetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Istennek a dicsőségére. Tehát, miről van itt szó? Hogy a kegyelem sokszorozódik, sokasodik. Viszont, amikor beszélünk a kegyelemről, nem csak arról kell beszélni, hogy milyen jogokat, kiváltságokat kaphatsz a kegyelem által. Nem csak azért kell tanítani erről, hogy megértsük, kik vagyunk, mit kaptunk Istentől, milyen jogokat élvezhetünk, hanem hogy ennek megértése és átvevése által az ember Isten kegyelmét tudja magasztalni, hogy túláradó legyen a hála. A cél, amikor Isten kegyelmet oszt meg veled, túláradó legyen benned a hála. Túláradó hála, túláradó kegyelem. Minél több hála jut föl, annál jobban Isten osztja, sokszorozza a kegyelmét az életünkbe, a hálaadás által. A Csia hogy mondja? Veletek együtt, igen, minden ti értetek van, hogy a kegyelem, mely sokakon átmenve megsokasodik, fantasztikus. Mik lehetnének a szellemvilágban, ha belenéznénk egy emberre vagy a szívébe? Mert minden érettetek van, hogy a kegyelem, mely sokakon átmenve megsokasodik, Isten dicsőségére a hálát túláradóvá tegye. Fantasztikus az ige. Hát Isten meg akarja osztani a kegyelmét minél több emberrel, hogy az ő vágya, hogy a kegyelem sokszorozódjon. Én azt gondolom, ezt egyébként mi életünk is teszi, mert a hálaadás által javak is felszabadulnak. Döbbenet, csak nézem az igét, és Isten szól. A Róma 5-ben is ugye azt mondja, hogy egy embernek az engedetlensége által ugye ádámoztás, egy embernek az igazsága által bővölködünk a kegyelemben és az igazságosságban. Miért jó a kegyelem üzenete még? Nem csak azért, hogy megmutatja Isten, hogy kik vagyunk, és milyen jogaink, kiváltságaink vannak, hanem az atmoszféra tele lesz hálával, és őt dicsérjük, őt magasztaljuk. Tehát a kérdésemre az, hogy hogyan lehet minél jobban átvenni Istennek a kegyelmét, a 103-as Zsoltárral összekötve azt mondom, hogy a hála az Isten magasztalása, áldása által meg fog nyilvánulni az életedben a jósága Istennek, és az életedben át fogod tudni venni, még akkor is, ha nem tapasztalod, ahogy elkezdte Dávid, elkezdte áldani a maga lelkét, szólt a lelkéhez, megalázkodott. Higgyetek abban, hogy esetleg most ténylegesen nem is tapasztalod az Isten jóságát, ahogy szeretnéd, de a szellemedben ott van Isten. Ott van a Szent Szellem, ott van az a kút, ami felszabadul. És te már megtapasztaltad egyszer, hogy ő jó hozzád. Megtapasztaltad kétszer, megtapasztaltad háromszor. Megtapasztaltad a bűnbocsánatnak az örömét, amiből föl tud fakadni Isten. És a kegyelem gazdag, és aki akarja látni, hogy a kegyelem gazdag, annak Isten megmutatja, hogy a kegyelem gazdag. Aki nem akarja látni, aki nem akarja kinyitni a szemét, annak nem tudja megmutatni az ő gazdagságát. Amen. Menjünk vissza az Efézus 1:6-ra gyorsan. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének. Amen. Ott a pont. Kegyelme gazdagságából bocsátja meg a bűneinket. Efézus 1:18. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, sokat imádkozott ige, remélem mindenkinél, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Ezt imádkozza Pál. Ő vágyik erre a fajta gazdagságra, ismeri Istennek a természetét, hogy milyen gazdag, és egyre többet és többet vágyik ebből a gazdagságból. Többre vágyik a kegyelemnek a gazdagságából. A bűneink bocsánata az egy hat alapján abban van, hogy az ő gazdagsága kiárad, az ő kegyelmének gazdagsága, és itt meg azt látod, Csia úgy mondja, hogy adja nektek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el, hogy mi gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között. Viszont Vida már azt mondja, a szentek belül. Ő már úgy fordítja. Ő meg erre kapott kijelentést valószínűleg, hogy bennünk van ez a gazdagság. Az Efézus 3:8-ban, maradjunk csak az Efézus nézők, 3:8-ban Pál azt mondja, hogy neki adott a szentek között az a nagy kegyelem karisz, ő azt gondolja, hogy egy kivételes bánásmódban, egy protekcióban, egy fantasztikus öröm az életében az, hogy hirdetheti Krisztusnak végére mehetetlen gazdagságát. Ahol ő ment, én azt gondolom, ez a gazdagság kiárat. Biztos vagyok benne. Nem csak egy egyoldalú prédikátor, igehirdető volt, aki csak ismerte a bűn felé a felhívást. Nem csak egy olyan szolgáló volt, aki csak tudta az igazságot, hanem gazdag volt, telve volt. Krisztus végiremeltetlen gazdagságából szolgált. Hiszem, hogy amikor egy szolgáló kiáll szolgálni, bárhová, vagy neked is, amikor evangélizálsz, abban kell hinned, hogy te gazdag vagy belül. Telve vagy Istennel. Képes vagy arra, hogy abból a gazdagságból, amit kaptál, amit megértettél, áradjon mások felé. Ő így szolgált. Ő Krisztus végiremeltetlen gazdagságát hirdette, bárhol ment. És ebben minden benne volt, az egész megváltás csomagja. És emellett még néha gyógyított is. Fantasztikus Isten, amen. Tehát a kérdésem, amit itt az Efézus 2:7-ben, ugye mit mond? Megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Na ez fantasztikus, maga ez, hogy hiperballó, felülmúl, mindent felülmúló, túláradó kegyelme van felénk. Most a kérdésem az, hogy átéljük, értjük ezt a gazdagságot? Egyszerre mondjuk, nem. Nem. De Isten megmutatja a titkot, és ő azt szeretné, hogy megértsük ezt a gazdagságot, és ezáltal a gazdagság által imádkozzál mindig. Lásd, hogy Isten gazdag. Ha igaz, hogy ki lehet kutatni Istent, ha meg lehet őt ismerni, igaz? Akkor az ő gazdagságát, kegyelmének a gazdagságát is ki tudjuk kutatni. És a kérdésem az, hogy amit magamnak is föltettem most, és de tényleg gondolkozzatok ezen. Én hiszem azt, én tudom, hogy igen, néha azt mondjuk, hát Isten kegyelme így ezt tette az életem, meg azt tette, de hogyan lehet a hála túláradó a hívőnek az életében? Mert ugye összekapcsolom a kegyelmet, a kariszt, az Isten jóságát. Összekapcsolom a hálával. Hát én azt gondolom, hogy... Na kérdezz meg magadtól, hogyan lehet a hála túláradó az életünkben? Szembe kell nézni az igével. Én azt mondom, hogy úgy, hogy átélem a jóságát. Higgyétek el, nem tudjuk őt túláradó módon. Ez a túláradó hála, ez a túláradó hála nem tud felszabadulni, amíg a hívő át nem éli Istennek a jóságát az életébe. Át kell élni ezt, át kell venni ezt. És Isten megmutatja az utat, hogy hogy lehet. Kezdjél el folyamatosan egy dicsérő életet élni. Kezd el hitáltal. Kezd el a bűnbocsánatnál. Teljesen mindegy nekem, de kezd el az alapokról. Hogy fölszabaduljon a hála az életedbe. Át kell élni ezt. Nem lehet mindig, hogy csak azt mondjuk, hogy csak a bűnbocsánatban van ez a kegyelem. Nem igaz. Mondtam, hogy milyen gazdák, hát maga a szava, hát egyszerűen fantasztikus ez a kegyelem szó, ez a kedveltség. A bűnbocsánatnál kezdődik, ahogy az az asszony, aki kiöntötte a szelencéjét, vagy a bűnös asszony, a házasságtörő, ott kezdődik, de nem ott ér véget. Isten nem akarja, hogy csak arra a pillanatra nézz oda, amikor megtértél, amikor megbocsátotta a bűneidet. Hát könyörgöm, az 20 éve volt. Hát azóta nem csinál semmi jót, nem létezik, és nem akar semmi jót tenni az életünkben. Nem igaz. Ez akkor volt, és most ma van. És ahogy mondtam, folyamatos igazban, folyamatosan ki akarja nyilatkoztatni számunkra az ő kegyelmének a gazdagságát és igazságát. Amen. A titkok az Úré, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink. És aki ki akarja kutatni, azoknak Isten meg fogja mutatni. A legapróbb dologból is történhet olyan hála az életedben, hogyha tényleg átveszel a legkisebb dolgot. Most nem mondom, hogy legyen egy házad, és csak akkor lehet túláradó hála. Én nem erről beszélek, hogy a nagysága, amit kapsz Istentől, hanem az a pici, amit tudod, hogy tőle kaptál. Az a pici is. Túláradó hála kell a hívőknek az életében, drága testvéreim. Így kell menni ima alkalmakra, és akkor nem lesznek unalmas ima alkalmak. Fantasztikus lesz. Nem másokról beszélgetünk, meg nem másról sose, hanem arról, hogy túlárad a hála az életembe. És akkor jön a kenet, és jön a kegyelem, jön a karisz, fölszabadul. Még egy záróige, 1 Péter 1.13. Halleluja. A kegyelem szövetségében azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg. Ez a nagy helyzet. Hitáltal. Efézus. Vagy mit mondom, 1 Péter? 1.13. Annak okáért, felövezvén, elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen. Amen. És még egy ige, 1 Péter 5.10. A minden kárisz istene. Olvassátok kárisznak. Kárisznak olvassátok a kegyelmet. Aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, ismételten ez a rövid ideig való szenvedés, ugye ez hihetetlen, ugye mondhattam nektek múlt héten is 3 ige helyett, ahol mindig azt mondták Istennek az emberei, és nem értem hogyan, de ez valami titok, hogy a szenvedésük rövid ideig tart. És ezt mondtam nektek, hogy ez földi viszonylatban olyan nehéz elhinni, de akkor meg gondolkodtam, de uram, hát ők is a földön éltek. És mégis ezt mondták. Hogy lehet ez? Én azt gondolom, hogy belülük annyira telve voltak Istennel, annyira élvezték Istennek a jelenlétét, ezt a gazdagságát, hogy kiszorította a nyomások alatt azt a keserűséget az életükből, vagy a próbák alatt. Annyira telve voltak Istennek a kegyelmével. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletessé, erőssé, szilárdakká, a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Ez volt a vége, úgyhogy dicsőség az Úrnak. Hagyj ülepedjen le.